Békességteremtés az egyházban. Varga László püspök atya tanításának harmadik részét hallhatják, amely az Almádi dialógus lelki gyakorlaton hangzott el.
Mennyi atyám, hálát adok neked az egyházért, az Anya Szent Egyházért, hálát adok a te testedért, amelynek tagjai lehetünk. Köszönöm, hogy egymásra vagyunk utalva, és egyik tag sem mondhatja a másiknak, hogy nincs rád szükségem. Köszönöm, hogy egy testnek vagyunk a tagjai, egy a hit, egy a keresztség, egy a Krisztus, aki összekapcsol bennünket. Árazd ránk az egység lelkét, hogy egyre szorosabb egységbe lehessünk veled, a fővel és egymással. És dicsőítsd meg, atyám, a te nevedet a te egyházadban, köztünk és bennünk. Amen. Bár szeretnénk nagyon az egységet az egyházban, családjainkban, önmagunkban, újra és újra tapasztalat a megosztottság. Az egyházunkban is kezdetektől tapasztalat. Mondtam az elején, hogy amikor meghirdettem a békességteremtők lelki gyakorlatot, és kiírtam a Facebookra, hogy ez lesz, míg aznap a következő üzenetet kaptam, maga egy modernista szabadkőműves. Ki kellene önt közösíteni? És ezért csak bátorítást kaptam, hogy nagyon aktuális a téma. Ezt olvassuk Barsi Balázs Magasság és Mélység című könyvében. Megdöbbentő tanulságot tár elénk azonban az egyház 2000 éves történelme is. Újra és újra fájdalmas szakadások támadnak az egyház testén, mert vezetői és tagjai között sokan vannak a megosztott szívűek. Az egyház nagy megújulása, egységének helyreállítása, amiről mindannyian álmodozunk, és keressük a lehetőségét, nem valósulhat meg másként, mint az osztatlan szívű pásztorok és az osztatlan szívű hívek közösségéből. Mint említettem, a diabolosz, a szétdobáló, a sátán mindent megtesz, hogy megosztott legyen Krisztus teste, az egyház. Hogyan válunk az egység hordozóivá? Ahhoz, hogy az egységet meg tudjuk élni, vissza kell térnünk az evangéliumhoz, a főhöz, Krisztushoz. Talán hasonlatként a kerék agyat és a küllőket mondanám. Minél közelebb van valaki a küllőn a kerékagyhoz, annál közelebb van a testvéréhez is. Minél távolabb van a kerékagytól, annál távolabb kerül a másiktól is. Vissza kell térni a főhöz, Krisztushoz, és bizalomra épülő kapcsolatokat kell építenünk. A bizalom zarándok útja talán az egyik legnehezebb folyamat, mert mindig könnyen megosztottá válunk, és bizalmatlanokká. Például, amikor a paptestvérek nem bíznak a hívekben, mindent a saját kezükbe akarnak tartani. Nem merik rábízni a templomba járókra a feladatokat, mert nem jól csinálják, vagy félnek. De fordítva is, amikor nem bíznak meg a hívek a papjaikban, vagy a püspökben, püspökként is rendszeresen a bizalom zarándok útját kell járnom, és építeni a bizalmat, mert mindig történik valami, ami megkérdőjelezi az egységet, és akkor újra kell kezdeni. Mert Krisztus is újra kezdett mindig, mert utána ment, megkereste. A verbális erőszak nem csak a médiában van jelen, jelen van az egyházban is. Amikor sértő, bántó, megosztó szavakat mondunk a másiknak vagy a másikról, ilyenkor nem az egységet építjük. Az ellenségeink mindig a félelmünket használják fel ellenünk. Félünk közelíteni hozzájuk, félünk a párbeszédtől, és ezt felhasználják ellenünk. Ahhoz, hogy az egység hordozói legyünk, újra és újra párbeszédet kell kezdeni vagy kezdeményezni a másikkal, aki nem olyan, mint én, nem úgy gondolkodik, mint én, de soha nem érthet meg, ha nem kezdek el párbeszédet. És én sem érthetem meg, hogyha nem kezdünk el párbeszédet. Nem elég párbeszédet kezdeni, abba kell hagyni a felcímkézését a másiknak. Pillanatok alatt felcímkézzük az embertársainkat, mert mi tudjuk, hogy ő kicsoda. És azt a címkét levenni nem könnyű. És ezek a címkék az előítéleteinkből és a félelmeinkből fakadnak. Pedig a legigazibb és a legtestvériesebb barátság olyanok között is létrejöhet, akik alapvető kérdésekben másképpen gondolkoznak, mint mi. A kilépő egyház, amelyet olyan sokszor emleget Ferenc pápa, Jézus kopogtat az ajtón, de nem be akar jönni, hanem azt kéri, hogy engedjetek ki az emberek közé. Ez volt a konklávén, amikor őt pápává választották, a beszédének egy része. Lehet, hogy éppen ezért választották meg. A Jézus ma is kopogtat, és nem belépni akar, hanem kilépni akar az emberek közé, akik nem ismerik Krisztust, vagy akik hazugságokat hallottak Krisztusról és az egyházról. Ahhoz, hogy változzon a kép, el kell kezdenünk a párbeszédet. Sokkal inkább a félelem jellemez bennünket. Féltjük a hitünk tisztaságát, az erkölcseinket, mert hát, ha beszennyeznek bennünket. És mindig félünk a változástól. Nagyon sokszor csak ezért nem indulunk el. Mert ha találkozni fogok a másikkal, fönnáll a veszélye, hogy megváltozik a gondolkodásom, és akkor én is változni fogok. Fölhagyok például az előítéletemmel. És hogyha ez megtörténik, és mondjuk én nem úgy viszonyulok egy, vagy a legenyhébb példát mondjak, a hajléktalanokhoz, akkor engem a sajátjaim fognak megítélni. Mit keresködöttük? Biztos azért megy, mert. Nem kérdezik meg, de mindenki biztosan tudja. Ez a megosztottság. Mert ha megkérdeznék, meg tudnám mondani. De ha megkérdeznék és elmondanám, akkor neki változtatni kellene a nézőpontját. Az pedig nem. Mert ha a nézőpontomat változtatok, akkor másképp kell viselkednem. Hát azt még végképp nem. Mert lehet, hogy eljönne velem közéjük. És azt nem. Félünk a változástól. Az egyház is fél a változástól. A szinodalitás nagyon sok püspökben, papban, hívekben is, ha eljut hozzájuk, félelmet vált ki. Nem akarunk változni. Inkább maradjon az eddigiek biztonsága. Mert abban már tudjuk, hogy kell mozogni. Ott már tudjuk a válaszokat és a kérdéseket, de hát ha elkezdünk nyitni, akkor olyan kérdéseket is kaphatunk, amire nem számítottunk, vagy nem tudjuk a választ. És ezért jobb nem találkozni. Nagyon hiányzik az egyházamból, a püspökökből is, és a papokból is, meg a hívekből is, az egység utáni szenvedélyes vágy. Pedig Jézusnak a végrendelete az egység volt. Legyetek mindnyájan egy, amint ő és az Atya egyek. Adósok vagyunk a végrendelet teljesítésével. Nem egyek lettünk, hanem nagyon sokfele szakadtunk. Megosztottakká váltunk, és gyűlölködtünk, és ugyanannak a Krisztusnak a nevében kaszaboltuk egymást. Ukrajna és Oroszország. Szakrális szintre van emelve a gyűlölet és a háború. Ortodox öli az ortodoxot. Ugyanannak az Istennek a hívei. Ugyanannak a Krisztusnak a hívei. Botrány. De nem csak ők, máshol is. És amíg nem számoljuk fel a szívünkben a megosztottságot és az előítéletet, bármikor készek vagyunk mi is kardot rántani. Bármikor. Megvédeni a hitünket. Egy olyan Krisztus nevében, aki nem védte meg se saját magát, se a tanítványait. Sőt, azt mondta Péternek, hogy vissza kell tenned a kardodat. Mert Péter reflexzerűen úgy viselkedett, ahogyan a zsidó hittestvérei. Szemet szemért, fogad fogért. És soha nincs vége az ördögi körnek. Amíg nem indulunk el a párbeszéd, a szeretet és az ellenség szeretet útján, soha nem lesz béke. Mindig az erőszakot fogjuk pártolni, erősíteni. És Jézus ezt azzal törte meg, az erőszaknak az ördögi körét, hogy meghalt az ellenségeiért is. De mi igazából csak elméletben hiszünk a feltámadásban. Sokkal inkább hiszünk abban, ami itt van. Kapcsolatainkban, eredményeinkben és a hosszú élet reményében. Mindent megteszünk azért, hogy ne kelljen hazamenni. Miközben hiszünk az örök életben. Csak nem szeretnénk oda kerülni. Vagy legalábbis most nem. Úgy meg végképp nem, hogy meghalljunk azokért, akik minket bántanak. Elgondolkodtató, hogy mennyire nem értjük Jézusnak a példáját. Péteréknek is botrány volt. Óriási csalódás, hogy nem védte meg magát. Egy olyan Krisztus, aki lesöpörhette volna az ellenségeit egy legyintéssel. 2000 angyalt küldött volna a mennyei atya, és a katonák röpültek volna. De nem. És miért nem? Mert ő a szeretet Istene, és örök életet hozott. Nem azt mondta, ha követtek, mindig jól fogtok élni 300 évig itt a Földön. Azt mondta, hogy aki követ, azt meg fogják ölni. Üldözni fogják, és meg fog halni. És mégis mentek utána. Nem értjük az örömhírt. Ő Isten országát hozta, és a mennyek országát. Mi pedig mindent megteszünk azért, hogy bebiztosítsuk ezt az országot. És nem nagyon érdekel bennünket Isten országa és a mennyország. Majd a végén bízunk benne, hogy hát ha sikerül bejutnunk. De addig legyen meg az én akaratom, jöjjön el az én országom. Ellentmondás van a hitünkben, a megvallott, a szánkkal megvallott hitünkben és a gyakorlatunkban. És Jézus úgy teremtett békességet, hogy feláldozta magát. És a követőinek is elmondta, hogy ez lesz a sorsotok. Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Van esélye a báránynak a farkasok között? Látszólag nincs. Az igazi esélye az, hogy van mennyország, van folytatás, és az nem mindegy. Van örök élet. És ha a bárányok hisznek az örök életbe és a mennyországba, akkor mernek meghalni Krisztusért. Akkor ők hajlandók, mert nagyobb kincs az, amit Krisztus hozott, mint amit mi őrizgetünk. És ez nem öngyilkosság, ez Krisztus követése, amit nem hozunk meg döntésként és keresztényként. Vallásoknak akarunk lenni, de nem akarjuk Krisztus követni. Azzal, hogy Jézus életét áldozta a kereszten, a végsőkig elment a szeretetben. És ez a szeretet megsemmisíti a gyűlöletet, és lebontja az emberek közötti korlátokat. Ezt azok a szentek, akik következetesen végigmentek az evangélium, a Krisztus követés útján, azok fényes, ragyogó példát adtak erről. Assisi Szent Ferenc, amikor már sok követője volt, megtiltotta a követőinek, hogy önvédelmi fegyvert hordjanak. Pedig akkor semmiféle közbiztonság nem létezett. Mindenki maga intézte a dolgokat. És normális volt, hogy mindenkinél volt fegyver, hogy meg tudja védeni magát. Ferenc pedig Krisztust akarta megélni, és a követőitől is azt kérte, hogy váljanak második Krisztussá, vagyis nem hordhatnak fegyvert. És megtették. A másik pedig az volt, hogy nem kell semmi más bizonyíték arról, hogy ti Krisztust követitek, mint az öröm. Az örömötök hitelesíti az, hogy ti az örömhírnek a hírnökei vagytok. Hol van az egyházunkból az öröm? Itt-ott nyomokban örömöt is tartalmaz a katolikus egyház. Nem látszik rajtunk, akkor miért jöjjenek közénk? Szomorkodni otthon is tudnak, meg más közösségben is. Panaszkodni máshol is lehet, sőt jobban, mert nincs lelkiismeret, furdalás és bűntudat. Nekünk még lehet, hogy van, amikor szidjük egymást és panaszkodunk. Az evangélium megélése, maga az evangélium sürget minket, hogy az egység művészetét gyakoroljuk. Nem elég a párbeszéd. Ez a kezdeti lépés, hogy szóba állok a másikkal, megkérdezem és meghallgatom, anélkül, hogy meg akarnám győzni. Megkérdezem és meghallgatom, hogy miért így látod. És megpróbálom megérteni félelmeit, a benne lévő sebeket. Ez sokkal hosszabb út, mint azt mondani, hogy tanulj meg 5 mi atyánkat, gyere el a misére, és aztán minden rendben. akkor mi már nyugodtak vagyunk, mert átállt hozzánk. Sokkal nehezebb, hogy azt mondjuk, hogy térj meg, térj meg. Nagyon sok a keresztény katolikus, kevés a megtért keresztény katolikus. A megtérés azt jelenti, hogy döntést hozok. Követni akarom szabadon, szeretetből önként Krisztust, tanítványa akarok lenni. Ez sokkal több, mint a templomba járás és a vallásosság, és az, hogy becsületes állampolgár akarok lenni. Természetesen. De nem ez a cél, ez következmény. Ha követem Krisztust, annak következményei vannak. Például jó állampolgár leszek. Édesapám, amikor osztályidegen volt, Tapolca mellett Sáskán, mivel kántor volt, a leszerelése után megtanult orgonálni, ezért osztályidegenné lett és klerikális reakció tagja, hogy nem kaphatott semmilyen munkát. Ez 1955. És hát végül lehetett a kőbányába vájár, aztán mindenféle munkákat végezhetett, nem volt kocsmáros, mert vagy megbetegedett, vagy meghalt, én nem emlékszem, de ő lett a kocsmáros, mert tudták, hogy ő nem fog csalni. Aztán egy darabig lehetett csak kocsmáros, mert pártbizottsági gyűlést tartottak, hogy ez bizalmi állás. Mert a kocsmáros mindent hall, és mindenről tud, ezért leváltották, mert klerikális reakciós, akkor te üzembe járt, Keszthelyre vonatozott minden nap, és így kereste a kenyeret, és a végén raktárost kerestek a TSZ-be. És az egyik fő pártvezér kiharcolta, hogy a Varga Jákimot kell raktárosnak tenni, mert akkor egy szög se tűnik el. És így is volt. Onnét ment nyugdíjba. Tudták, hogy becsületes, mert keresztény, mert az szerint él, amiben hisz. Ilyen alsó szinten is megvalósult az evangélium megélése. Tehát a párbeszéd önmagában nem vezet el a látható egységig, mert attól még mi még különbözők maradunk. Neked ez a véleményed, nekem meg ez a véleményem. Az előre haladás a közös imán múlik, és aztán a közös cselekedeten. Ez különösen fontos a protestáns testvéreinkkel, a különböző felekezetekhez tartozókkal együtt imádkozni. Ha a hit tételekben nem is lehetünk egységben, de az imában és a szeretet gyakorlásában mindig. Katonaság alatt a büntető ezredben nekünk ima közösségeink voltak, amiben volt protestáns, baptista, katolikus, és nem zavart bennünket, hogy te baptista vagy, vagy katolikus vagy. Egy Krisztus felé fordultunk, mert üldöztek bennünket, és közösen segítettünk egymáson. Az ima és a karitatív, a szeretett szolgálat át tudja hidalni a felekezeti különbségeket. Nagy álmodozó vagyok, és az egyik álmom az, hogy megszűnik a baptista szeretett szolgálat, megszűnik a katolikus szeretett szolgálat, a református szeretett szolgálat, és egyetlen szeretett szolgálat lesz az országban, a keresztény szeretett szolgálat. Micsoda erő lenne, milyen hatalom lenne, hogyha összefognánk és nem külön-külön akcióznánk. De még erre nem vagyunk készek. Még mindenki a maga módszerével, maga pénzével próbálkozik. De a Szentlélek meglephet bennünket. Ő a meglepetéseknek a lelke. Amikor Isten igéje kerül a középpontba, és így imádkozunk, az ige körül, mert abban egyek vagyunk. Az eukarisztiában és az úrvacsorában nem. De az igében az összekapcsol bennünket. Akkor meglephet bennünket a Szentlélek. Hiányzik a keresztények egysége iránti szenvedély. Minden oldalról, katolikus és protestáns oldalról is hallottam milyen kijelentéseket, egyetlen ökumenét fogadok el, ezek lelkészek és papok, ha mondjuk a miénk azt mondják, ha mindenki katolikus lesz, ez az egység. Túloldalon, ha mindenki protestáns lesz, ez az egység. Nem, így nem lesz egység. Amikor egy francia domonkos a második világháború után egy családnak gyászszertartást végzett, azt látta, hogy a gyülekezet két részre szakadt. A templomhajó egyik oldalán helyezkedtek el azok, akik részt vettek az ellenállásban. A másik oldalon pedig azok, akik együttműködtek a nácikkal. Az elhunytnak a rokonságában mind a kettő volt, és gyászszertartást tartottak. Ekkor a pap bejelentette, hogy addig nem hajlandó elkezdeni a gyászmisét, amíg békecsókot nem váltanak egymással. Ez ott a vége fele történt volna. Fölborította ezzel mind az anglikán, mind a katolikus liturgikus rendet. A megosztottság falának le kellett dőlni, hogy egyáltalán értelme legyen közösen imádkozniuk halott testvérük feltámadásáért. Az elidegenedéshez, az ellenségeskedéshez ragaszkodni halálos. Anlámot szerint ez olyan, mint patkánymérget inni és várni, hogy a patkány kimúlja. Mi isszuk a mérget. Várjuk a csodát. Nem értjük a feltámadottat. Hiszünk benne, de nem értjük az üzenetét. Miután Jézus feltámadt, mindig így köszöntötte a tanítványait, hogy békesség veletek. Azt a békét adta, ami az ő békéje. Az önmagát szeretetből feláldozó Krisztus békéje. Minden szentmise ezzel kezdődik. Az Úr békéje legyen veletek, vagy békesség veletek. A feltámadott Krisztus át tud hatolni a falakon és a zárt ajtókon. Ő az, akiben minden fal, korlát megszűnhet. Létezik valami, ami nem szereti a falakat. A szeretet az, ami nem szereti a falakat. De a szeretet az, ami falak, határok nélkül nem működik. Azt hiszük, hogy lehet határok nélkül, feltétel nélkül szeretni másokat. Ezt csak Isten tudja megtenni. Belülről ez a késztetésünk. Nagyon szeretjük egymást, nagyon szeretjük a gyerekeinket, nagyon szeretjük a szüleinket, és még többet, de a legnemesebb, legszebb szerelem, szeretet, legyen az testvéri, baráti, szülői, gyermeki szeretet is, gyűlöletbe megy át, vagy átmehet gyűlöletbe, ha nincsenek határok. Ha nem jelölöm ki a szeretetem határait, nem húzom meg. Hány nagyszülő van, aki mindent megtett az unokáiért, és azok pedig mindig keveselték, mindig többet akartak, és kénytelen volt az élni meg, hogy hálátlanok, mert nem húzott határt. Nem mondta azt, hogy segítek, de csak ennyit, mert én is ember vagyok. Nekem is szükségem van pénzre, időre, energiára, otthonra, stb. Nagyon sokan szenvednek attól, hogy nem húzták meg a határt, és csodálkoznak, hogy gyűlölik őket, elutasítják őket, nem akarnak velük együtt lenni. És ennek egyik oka, hogy Istent játszottunk, határtalanul akartunk szeretni. Alázattal el kell fogadnunk, hogy mindegyikünknek vannak határai a szeretetben. Minden édesanyja átélte, hogy ki vagyok borulva a gyerekem miatt, mert állandóan rajtam mászik, állandóan kér. És ha nem tanulok meg nemet mondani, vagyis nem nevelem, nem vállalom föl azt, hogy én is ember vagyok, és idegeim vannak, és anyádnak is pihenni kell, akkor a vége mindig szembefordulás lesz. A szeretetnek határai vannak. Erre engem a sérültek tanítottak meg. Ez volt az első és legkeményebb tananyag, amikor elkezdtem járni a Marcibányi téri mozgássérültek intézetébe. Én akkor leszerelés előtt találkoztam velük Budapesten, egy váratlan meghívásra. Én nem láttam soha sérülteket. A mi falunkban nem voltak. A Bencés gimnáziumban se volt. Katonaságnál másfajta sérültek voltak, de fizikai sérültek nem. És akkor ott hirtelen ott volt előttem egy intézményi sérült. És valami olyan szinten érintettek meg, hogy amikor már egy ideje oda jártam, akkor az egyik lány azt mondta, hogy te olyan vagy, mint Pavlov kutyája. Ha meglátsz egy nyomorékot, azonnal karitatív nyáladzásba kezdesz. És mindenáron segíteni akarsz. Ez a mindenáron segíteni akarás, ez a Szentlélek munkája. De le kellett küzdenem a félelmeimet, és meg kellett tanulni elfogadni a határaimat. Hogy a szeretetemnek határai vannak. És ha nem tartom be, akkor nem fogom őket szeretni egy idő után. Első nagy tananyag az volt, hogy megkérdezték, hányszor akarsz jönni. Mondtam, hogy mindig. Hát ti vagytok a legfontosabbak. Csak nevettek, meg legyintettek, hogy jó, már indultak sokan már ezen az úton. Nem értettem, hogy miért ragaszkodnak ahhoz, hogy húzd meg a határokat. De hát én tudok jönni, hétvégén ráérek, nem kell a szemináriumban lenni, szombaton itt vagyok. Nem, húzd meg a határaidat. És akkor alkudoztunk, formáltuk az egészet, és végül azt mondták, hogy azt a minimumot mondd meg, amit akkor is megcsinálsz, ha rossz idő van, ha jég van, ha fáradt vagy, ha kimerültél, de megcsinálod. Azt a minimumot mondd meg. 2 órára lefaradták a mindent, és belőttük a szombat 2 órát, délután 2 órát. Azt mondták, följebb viheted, ha éppen nagyon szeretnéd, de ennél kevesebbet nem, mert erre viszont számítunk. És ezt akkor is meg kell tartanod, hogyha nehéz. 20 évig működött. De meg kellett tartani a határaimat. És ők nem léphették át. És én sem léphettem át. És működött a szeretet. A szeretet az, ami nem akarja a határokat, mert határtalanul akarunk szeretni mindenkit. De ha nem mondunk nemet a kedvesünknek, a házastársunknak, bizonyos pontokon, a gyerekünknek, az unokánknak, át fog menni neheztelésbe, értetlenségbe, haragba, gyűlöletbe. Csak azért, mert nem mondtuk ki a határainkat. A szeretet nem bírja el a határokat, de alázattal be kell vallanunk, hogy a szeretet csak határok között működik. Ez a legnehezebb iskola. Hogy tudok-e nemet mondani, meg tudom-e húzni a határaimat. Ha nem húznék határokat, akkor nekem állandóan jönnének az emberek. És nem lenne időm imádkozni. Nem lenne időm aludni. Ezért én meghúzom a határokat. És nem vagyok hajlandó ügyeket intézni, vagy találkozni, mert van testem, és a testemnek határai vannak. Aludnom kell, ennem kell, pihennem kell, mozognom kell. Lehetne helyette mindig imádkozni, vagy jót tenni, aztán el lehet jönni a temetésemre, vagy valahova az átosztályra, mert én zizegnék. Ha viszont meghúzom a határaimat, és a másik megtanulja tiszteletbe tartani, azt csak én tudom megtanítani neki, hogy ennyi. Akkor növekszem a szeretetbe, és hosszú távon lehet szolgálni. Én együtt éltem sérültekkel. Befogadtam a plébániára egy 100%-osan béna férfit, 7 évig éltünk együtt, és egy fiatal embert, aki csipőtől lefele béna és értelmileg sérült. Ott is kellettek határok. A határok mentén növekedett a szeretet. És ők is húztak határokat, ami nagyon jó volt. Ugyanez a hajléktalanokkal. Ha nem húzok határokat, akkor ki fognak használni. És nem rossz indulatból, hanem mert neki ez a természetes. Hát szükséget szenved, bolond lenne elszalasztani a lehetőséget. És meg kell tudni mondanom a határaimat. És akkor holnap is szobál velem, és én is szobálok vele. De ha nem, akkor egy ideig én leszek a félisten, aztán gyűlölet jön. Mert nem szerettél, mert nem törődtél velem, és nem vette észre, hogy én már nem bírom. De nekem kellett volna kimondani, hogy itt a határ. A szeretet mindig igen, és nem egyszerre. Ha nem mondok nemet, akkor az nemtelen szeretet lesz. A szó szoros értelmébe is. Ha egy házaspár csak igent mond egymásra, de nem mond nemet a másikra, a másik férfira vagy nőre, az nemtelen szeretet. És nem működik. Nagyon szeretem, mindig igent mondok neki, mindig kész vagyok. Kevés. Kell határ. Különben nem működik. A Szentmisa azzal fejeződik be, hogy menjetek békével. Küldetésünk van a körülöttünk élő világ felé. Amikor Krisztus békéjét adjuk egymásnak tovább, ez többet jelent, mint hogy jóvá tesszük az ingerültségből fakadó szavainkat. Azt az alapigazságot fogadjuk el, hogy az egységünk Krisztusra épül. Egyek vagyunk Krisztus békéjében. Elismerjük, hogy nem azért vagyunk itt a templomban, mert jobban vagyunk egymással, élvezzük a baráti légkört, vagy azonos teológiai nézeteket vallunk, hanem azért, mert csak ő benne van békességünk. Ő a mi békességünk. Akihez minél közelebb vagyunk, annál jobban adja nekünk az ő békéjét. A békesség a Szentlélek gyümölcse. Galata levélben Az 5. fejezetben Pál felsorolja a lélek gyümölcseit és a test cselekedeteit. A test cselekedetei nyilvánvalóak. Kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, topzódás és ezekhez hasonló. Föl se tűnik, amikor veszekszünk, vetélkedünk, irigykedünk, viszálykodunk, ellenségeskedünk, hogy a test gyümölcseit teremjük. A lélek gyümölcse viszont, mondja a Szent Pál, szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény, írja. Nem kiizzadnunk kell a békességet, hanem teremni. Termés pedig abból van, hogy a szőlővessző rajta van a szőlőtőben. Ha leválaszt bennünket a gonosz a szőlőtőről, kiszáradunk. Ha rajta maradunk a szőlőtövön, akkor teremjük a gyümölcsöt magától, mert élő kapcsolatban vagyunk a békességünkkel, és magától terem gyümölcsöt az életünkbe. Lélek szerinti életet kell tanulnunk. A Szentlélek az, aki összekapcsolja a szőlővesszőket a szőlőtővel. Nagyon jóba kell lennünk a Szentlélekkel, a leghűségesebb társunk. Mindig kéznél van, mindig ott van, mindig megszólítható. Még soha nem ment szabadságra. Tőlem se. Nem mint az, hogy bocs, nyár van, egy kis szabadságot engedjél, aztán majd jövök. Nem elég a párbeszéd, találkozás, a megértés, több kell. Egymásra kell találnunk az imában. Békességet kell találnunk az imában. Az imában viszont ellentmondás van. Paradox az ima, és ezt paradoxonokat el kell fogadni. Az első ilyen paradoxon, vagy egyszerre erőfeszítés, és egyszerre ajándék. Erőfeszítés, amikor nem engedem elkalandozni a figyelmemet, a gondolataimat Istentől. Ez küzdelem, és közben ajándék az ima. Isten lélegzése bennünk. Új élet, amit ajándékba kapunk. Az is paradoxon, hogy Istent nem befolyásolhatjuk, bár mindig megpróbáljuk a saját oldalunkra állítani. Az imáink 80%-a erről szól, hogy álljon a mi oldalunkra, és tegye meg azt, amit mi kérünk. Tehát nem befolyásolhatjuk Istent, az ő akarata kell, hogy megvalósuljon, az lesz a legjobb nekünk, ám önfegyelem nélkül nem részesedhetünk az imából sem. Ha elhatározom, hogy felkelek és imádkozok, bármilyen nehéz ki kell tennem a lábamat a takaró alól. Itt kezdődik. Különben csak álmodozom a takaró alatt, hogy milyen jó lenne imádkozni. De hát hideg van. Ott kezdődik, hogy döntés kell hoznom, hogy kiteszem a lábamat. Egyiket, a másikat. És akkor elindulok. A másik paradoxonja az imának. Egyszerre út a hamis bizonyosságokból az igaz bizonytalanságokba. A hamis bizonyosságok, biztonságok. Mi hiszünk abban, hogy ha rendszeresen imádkozunk, Isten meg fog védeni bennünket. Ha elzarándokulunk Medjugorjéba, Isten külön kegyelmeket fog nekünk adni. A zarándoklatunkba hiszünk, nem Istenbe, a módszerünkbe. És Isten mindig fölborítja a módszereinket. Nem azért, mert bántani akar, hanem azt szeretné, hogy ő legyen az Isten, ne az ima módom. Ezért mindig nagyon jót tesz nekünk, ha fölborul a rendszer. Mert kiderül, hogy mibe bíztunk, mibe hittünk. A félelmeink megmutatják. Sokkal jobban hiszünk a bankbetétünkben, mint Istenben. Nem Istenben van a biztonságunk, hanem az a biztonságunk, hogy van tartalékunk. Ez normális, így kell csinálni. De nem lehet a tartalék a biztonságunk. Hát egyedül Isten lehet a biztonságunk. Ezért időnként infláció van. Időnként értéktelenné válnak azok a dolgok, amikben mi annyira bízunk. Mert ő akar lenni egyedül az Isten, és senki más. Féltékeny a bálványainkra. Szeretne ő lenni az Isten. Nem Istenke, akit mi irányítunk. Ez a talicska Isten, ezt már sokszor említettem, hogy betesszük a talicskába Istent, és toljuk a talicskát, és mondjuk, hogy követlek téged bárhová mész. Ez az Isten nagyon kedves nekünk, mert itt mi irányítunk. A hamis bizonyosságokból elvisz bennünket az igazi bizonytalanságba, vagyis megtanít vízen járni, és erre van szükségünk. Ez a nehezebb, hogy meg kell tanulnunk teljesen ráhagyatkozni minden körülmények között. A könnyű mankóktól elvezet bennünket a kockázatos megadásig, hogy megadom magam a szeretetnek, hogy átadom magam, és ez az egyetlen biztonságom. A sok biztonságos Istentől, addig az Istenig, akinek a szeretete nem ismer határokat. Hosszú az út, amíg kimerjük engedni a kezünkből az irányítást, és átadjuk tényleg Isten kezébe, hogy rendelkezz velem. Az imának mindig ez a célja, hogy teljesen, még szorosabban, még mélyebben bele tudjak állni ebbe a kapcsolatba, ebbe a biztonságba, és teljesen át tudjam adni magamat neki. Valószínű, sokan felajánlják a napjaikat, önmagukat Istennek minden nap, de aztán egy óra múlva visszavesszük azt, amit reggel felajánlottunk. Mert mi mégis csak jobban tudjuk, hogy hogy kell ezt csinálni. Nehéz elfogadni azt a igaz bizonytalanságot, hogy nincs a kezünkben az irányítás. Isten kezében van. Elég egy vírus, elég egy betegség, elég egy kudarc, és azonnal kiderül, hogy kinek a kezében van az irányítás. Akkor is mindenáron vissza akarjuk venni a kormányt. Nem merjük átadni magunkat teljesen. És a szeretet, az iránta való szeretet is teljesen átadást igényel.
Békességteremtés az egyházban. Varga László püspök atya tanításának harmadik részét hallották, amely az Almán dialógus lelki gyakorlaton hangzott el.